Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, meghódol a mi lelkünk te előtted, és magasztalunk téged azért, hogy a böjt kapuját feltárod előttünk a mai napon, böjt első vasárnapján, és köszönjük Úr Jézus, hogy elindulhatunk veled együtt, azon az úton, a böjtnek, a keskeny útján, a szenvedések útján, amelyen te jelented szenvedéseidet. Úrunk, sokszor annyira be tudunk zárkózni, amikor mi szenvedünk, amikor minket érnek próbatételek. Nem csak bezárkózunk ilyenkor, hanem elzárkózunk. Sokszor egymástól, s ha nagy a fájdalmunk van, amikor még te tőled is, Úrunk, nyisd meg a mi szívünket a böjt idején, s engedd meg, Úr Jézus, hogy nyitottak tudjunk lenni a te szenvedésed történetére. Hogy tudjunk téged végig követni a böjti úton, hogy legyen szemünk, hallásunk, szívünk és gondolatunk mindarról, ami neked át kellett menned, nem önmagadért, hanem helyettünk, miattunk és értünk. Mennyei édesatyánk, áldunk téged azért, hogy a mai délelőttön megterítetett az Úr szent asztala, és hogy élhettünk az úrvacsora sákramentumával. Kérünk, édesatyánk, jöjj és táplálj bennünket most is, ebben a csöndben, amelybe érkezel, mert te tudod egyedül igéd által a lelkünket megerősíteni és megeleveníteni. Kérünk, Urunk, hogy minket erőtleneket tégy erőssé igéd által, és bennünket, akik gyakorta figyelmetlenek vagyunk, és megosztott a szívünk, Urunk, kérünk, adj most nekünk olyan figyelmet és teljes szívet, amelyel tere át tudunk figyelni. Kérünk, Úr Jézus, hogy légy itt közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket, és Urunk, te elégítsd meg most a mi lelkeinket, igéd és szent lelked ereje által. Jézus nevében. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istenek igéjét szeretném felolvasni, úgy, amint az írva található a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszban, Máté evangéliumának 16. részében, amelyből a 13. verssel kezdődően a 23. verssel bezárólag szeretném felolvasni Istennek igéjét. A gyülekezet mindeközben foglalja el helyét lelki figyelemmel. Máté evangéliumának 16. részéből, a 13-tól a 23-ig terjedő versekből így szól hozzánk Istennek igéje. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti, kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy, Simon Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat. S a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyekben is, s amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Azután megparancsolt a tanítványainak, ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez, távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Kedves testvérek, a böjti időszak, mondhatom, hogy az egyik legkiemeltebb időszaka a keresztény ember életének. Ez a böjti időszak kétszer is zörget, kopogtat életünk ajtaján, egyszer a nagyböjt idején, ami a húsvéti ünnepkört előzi meg, annak a bevezetője, A másik pedig a karácsony előtti adventi időszak, amely éppen olyan bőti idő. Mind a kettő azt célozza meg, hogy az ember egy testi-lelki megtisztuláson, egy felkészítő úton induljon el, próbáljunk minél több időt tölteni az élő Istennel, az ő igéjével, mert hiszen minél többet vagyunk együtt az élő Istennel, ez a közösség bennünket formál, mégpedig tudjuk, hogy míg az emberi közösségek sokszor deformálják az embert, az Istennel való közösség megépíti az embert. Az újjászületésnek, az újjáformáltatásnak a közössége ez. Mennyire érezzük sokszor magunkban, hogy annyira jó lenne, hogyha meg tudna újulni az életünk. Néha annyira szeretnénk valami újdonságot. A hétköznapi élet taposó malmába belemerett életünk sokszor szinte kiállt az újért, kiállt az enyhülésért, kiállt azért, hogy azok a kötelek, amikbe bele vagyunk súvasztva minden napokba, kicsit lazábbak legyenek, és hogy végre ránk is felderüljön az öröm és a boldogság. És aztán, kedves testvérek, hogyha megvonjuk magunktól a bőti időszakot, akkor sajnos szinte soha nem fog eljönni ez a vágy, ez a remélt dolog az életünkbe, hogy könnyebb legyen, hiszen az Úr Jézus számtalan gyógyítása és szabadítása idején elmondja, pláne mikor a tanítványok megkérdezik, hogy nekünk miért nem sikerült, az Úr Jézus azt mondja, hogy ez a fajta csak böjtöléssel és imádkozással távozik el. Nem hiába való tehát a böjti időszak, nem mondhatjuk ezt, hogy ez csak a katolikus testvéreinknek való, hogy betartsák a 40 napos böjtöt, hiszen tudjuk, hogy komolyan betartják, hanem minket is hív az Úr egy olyan böjtre, amit Ézsaiás próféta könyvében olvashatunk az 53. fejezetben, ahol az igaz Isten tiszteletről tanít bennünket Isten igéje, hogy Isten milyen böjtben gyönyörködik, és talán egy mondatban lehet összefoglalni. Ne zárkózz el testvéred elől, és ez azt is jelenti, hogy ne zárkózz el a te élő Istened elől, hanem nyisd meg az ajtódat. Ugye, hogyha van egy olyan régi falusi parasztház, ami le van zárva, zárva vannak ablakok, ajtók, és aztán, ha valaki érdeklődik, és kinyitják azokat a régi ajtókat, ablakokat, akkor amikor valaki bemegy egy ilyen épületbe, hát néhány pillanatig igyekszik nem levegőt venni, mert olyan áporodott szag van azokba az épületekbe, amelyek régiek és nincsenek szellőztetve. Bátra merjük kinyitni lelkünk ajtaját, bármi is legyen ott legbelül, mert Isten foglalkozik azzal, hogy mi van a lelkünkben. Számára nagyon fontos az, hogy tiszta levegőhöz jussunk, mégpedig mennyeihez. Éppen ezért, amikor az Úr Jézus a tanítványaival a Cézárea Filippi felé vezető úton halad, akkor felteszi a kérdést a tanítványoknak, hogy mit mondanak rólam az emberek. Azt is mondhatnánk, hogy ez egy korabeli közvéleménykutatás akart lenni. Az Úr Jézus csupán tájékozódni szeretne, hogy a tanítványok mennyire ismerik a korabeli embereknek a vélekedéseit. És hát az sem mindegy, hogy az Úr Jézus ezt hol kérdezi meg, hiszen itt Fülöp Cézáreájáról van szó, Izrael északi határánál terült el a Jordán forrásvölgyébe. Nagy Heródes volt az, aki először Augustus császár iránti tiszteletből építette ezt a várost, aztán Fülöp negyedes fejedelem ezt kibővítette, és Tiberius császárnak a tiszteletére emelte. Tehát éppen ezért ez a város mindig híres volt a császár imádatáról. Nem véletlen, hogy éppen ennek a városnak a határába kérdezi meg az Úr Jézus, a nagy császár kultusznak a bölcsőjénél, mit mondanak rólam az emberek. Természetesen Jézus soha nem azért kérdez, mintha nem tudná rá a választ. Zárójegyzem meg, hogy a bűneset alkalmával is, amikor elhangzik a történelmi kérdés, Ádám, hol vagy? Isten ezt a kérdést nem azért tette fel, mintha nem tudta volna, hogy a bűnbe esett ember hol van, hanem az Isten orgánumában, az ő kommunikációjában, amikor Isten kérdez, az azt jelenti, hogy az embert akarja rávezetni a kérdésnek a megtalálására, a feleletre. Látod, Ádám, hogy hova jutottál? Távol szakadtál tőlem. Én a paradicsomba tettelek, és te pedig távol kerültél tőlem. Amikor pedig a tanítványokat kérdezi, kinek mondanak engem az emberek, nyilvánvaló, hogy a végén majd az Úr felteszi a döntő kérdést, hogy és ti kinek gondoltok engem, nyilvánvaló, hogy ez volt az Úr Jézus kérdezésének a fő célja. Felismerik-e a tanítványok, hogy kivel járnak egy úton? Tudatában van-e már a tanítvány, hogy ki a tanító mestere? Tudjátok-e, hogy én ki vagyok a számotokra? Hát amikor mások véleményéről kell beszélni, akkor a tanítványok nagyon nyílt szívűek, nagyon szabadok, és nagy örömmel számolnak be négy információról. Az egyik, amit az emberek mondanak, hogy te keresztelő János vagy. Hát ez leginkább Heródes Antipász nyughatatlan lelkének volt a véleménye, aki keresztelő Jánosnak a fejét vétette, mert hiszen nem tudott megnyugodni a lelke, mert magát keresztelő Jánost Heródes Antipász tisztelte, de azon az estén a születés napján tette egy fogadalmat, és eleget kell, hogy tegyen a kérésnek, és keresztelő Jánosnak a fejét vétette. És ugye mindennek az lett a következménye, hogy utána, amikor egy ilyen ember, egy király, egy negyedes fejedelem lát egy Isten kegyelméből megáldott életű embert, akkor a korabeli zsidóság hajlamos volt azt gondolni, hogy az előző próféta öltött testet. Így tehát az Úr Jézusról úgy vélekedtek, mint aki keresztelő János, a nagy messiásnak az útkészítője. De voltak, akik ezt még régebbi történelmi közegbe helyezték el, és azt mondják a tanítványok, hogy de vannak, akik azt mondják, hogy te vagy Illés. Ugye a nagy tanítók úgy gondolták, hogy Illés jön majd vissza, ő fogja majd a messiásnak az útját előkészíteni. Tehát itt is az Úr Jézus nem a messiásnak gondolják, hanem csak a messiás útkészítőjének. És aztán elhangzik az is, hogy te vagy Jeremiás, a nagy próféta. Hát mondhatnánk, hogy ez is megtiszteltetés Jézus számára, hiszen az Ószövetség egyik legnagyobb prófétájaként tartják és akarják őt számon tartani. És aztán van egy olyan vélekedés is, hogy a prófétáknak egyike. Ugye ez pedig az a vélemény azt hozza elő, hogy tudjuk, hogy te nem egy átlagos ember vagy, te több vagy annál. De még mindig nem tudjuk, hogy ki vagy. Valaki, aki Istentől jött. De az emberek számára nem volt nyilvánvalóvá, hogy kicsoda is Jézus Krisztus. És éppen ezért az Úr felteszi a nagy központi kérdést a tanítványoknak, és az hangzik el szó szerint, az eredeti szöveg értelme szerint másokkal szemben ti, kinek mondotok engem? És azért fontos ezt hangsúlyozni, hogy az eredeti szövegben van egy olyan kis névelő, ami arra utal, hogy mindazzal szemben, amit most mondtatok, a köznépnek a véleményével szemben, tudjátok-e ti, hogy én ki vagyok? És amikor az Úr Jézus Péternek is, és a többi tanítványnak is felteszi a kérdést, és amikor majd Péter egyedül fog válaszolni, nyilvánvalóan mondják az írás magyarázók, hogy itt valahol Péter a tanítványoknak a véleményét is összegzi és mondja, amikor kimondja azt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten egyszülött fia. A hitvallásnak az az első fele, hogy te vagy a Krisztus, ezt már András is tudta. Sőt, maga Péter Andrástól is hallotta ezt a bizonyságtételt. De a bizonyságtételnek az a fele, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten egyszülött fia. Ez a hitvallás még soha nem hangzott el az Úr Jézusról, és ez a hitvallásnak a mélye, a titka, az igazi sűrűje, mert Jézus Krisztusnak a természetéről beszél, Jézus Krisztusnak az istenségéről, arról, hogy ő a mennyből való. És azt mondja az Úr Jézus rögtön megragadva Simonnak, Jóna fiának a bizonyság tételét, hogy boldog vagy, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked. A test és vér utal arra a vérrel teli testre, amelyben a vérkeringés tartja és vezérli az életet. Tehát a testünkben a vérkeringés az Úr. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ebből nem fakadhat ilyen felismerés, hanem ki a hitvallás tételnek az igazi forrása, az én mennyei Atyám. Ki az, akihez az Úr Jézus szüntelenül megy? Annyira elgondolkodható, kedves testvérek, hogy annyi vádat kellett, hogy az Úr elhordozzon, annyi kötekedést, annyi emberi együgyű nyomorúságot, amivel körülvették a farizeusok, az írástudók, szinte nyomorgatták az Úr lelkét. Nem hagytak neki soha nyugalmat, hol delegációval vonultak ki, és az adópénzről faggatták, hol pedig egyes embereik voltak azok, akik megfigyelték, és kérdéseikkel próbálták őt zavarba hozni, de mindenképp lejáratni a nép előtt. Hát, hogyha az Úr a testnek a szavára építette volna fel az életét, akkor gyakorlatilag azt mondhatnánk, hogy összeroppant volna ez alatt a nyomás alatt. Mert a gyűlöletnek a hadjáratát senki sem tudja örömmel elhordozni. És ma is ezt kell, hogy hordozzuk ebbe a világba. Kedves testvérek, mindig voltak, vannak és lesznek olyan életkörülmények, mindig lesznek olyan napjaink, olyan óráink, amikor szomorkodni fogunk azért, hogy az emberek mit mondanak, hogyan vélekednek, hogyan gondolkodnak, és hogyan dolgozzuk mi ezt fel. Földi intelligencia alapján? Jó neveltetésből merítünk erőt, hogy mit szabad és mit nem. Hát ezek el fognak fogyni elég hamar, és aztán ott állunk szembe az óemberi természetünkkel, aki szeretne beolvasni, aki szeretné megmondani az igazat, és aztán ki tudja, meddig mehet el az óember. Ez már tényleg az ösztön embernek a hozott anyagától függ. És az Úr mit tesz egy életen át? Hordozza őket. Akkor is, amikor elmondja, hogy feltárul a böjt ajtaja. És innentől kezdve, hogy Péter bizonyságot tett az Úrról, arról hallunk, hogy az Úr Jézus jelenteni kezdi az ő szenvedéseit, mennyit kell szenvednie a vénektől, a nép elöljáróitól, és hogy végül meg kell halnia, de harmad napon föl kell támadnia. És az a Péter, aki még előbb az Atyából, ebből a mennyei forrásból merítve látta meg, hogy kicsoda Krisztus, a második pillanatban már a húsvér testnek az ösztön emberével válaszol, Uram, nem történhet ez meg te veled. És azt kell, hogy mondja neki az Úr, hogy távozz tőlem, Sátán, mert nem Isten szerint gondolkodol, hanem emberek szerint. De jó, hogy az Úr ezt nevén nevezi és megkülönbözteti, és láthatjuk majd, hogy ő Isten szerint gondolkodva hogyan hordozta azt a sok-sok terhét, ami emberi nyomorúságainknak. Ahhoz, hogy az a sok beteg ember meggyógyuljon, a megszállottak megszabaduljanak, megtisztuljanak, ahhoz az Úrnak el kellett hordoznia a keresztfa szenvedéseit. Ahhoz, hogy Zákeusnak a házába kimondja, ma lett üdvössége ennek a háznak. És ahhoz, hogy a paráznasszonynak azt mondhassa, eredj el, én sem ítélek el téged, menj el és többé ne vétkezzél. Az az Úr Jézusnak magára kellett vennie minden bűnünket. és az Isten szerinti gondolkodás szerint hogyan hordozta el, felvitte a keresztfára, s jó lehet, hogy még ott se hagytak neki nyugtot. Vádolták, leköbdösték, újjal mutogattak rá, kigúnyolták, felírták a keresztfára a feje fölé, hogy a zsidó királya, mindent bevetettek minden szinten, megpróbálták még ott is a lényét megkérdőjelezni, mint annak idején a nagy bőtje idején, a sátán azzal kezdte minden kísértő mondatát, ha valóban te vagy az Isten fia, akkor tedd meg ezt és ezt. A keresztfán pedig elhangzik, hogy ha valóban az Isten fia volnál, akkor szállj le a keresztről. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Igen, a vérkeringéses ösztönember, aki hús-vértestből él, és csak a gyomorból való választ tudja az agresszív életével. Kedves testvérek, az nem tud egyebet csak gúnyolódni, intrikálni, kétségbe vonni a másikat. És olyan gyönyörű, hogy amikor újjászülethet egy ember, és elkezd Isten szerint gondolkodni, az Úr ebben mutat nekünk példát. Mit csinál a keresztfán? Ezzel a nagy sokadalommal imádkozik értük. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. A bőjt egy rendkívül alkalmas idő arra, hogy azokat az embereket, akikkel nem tudunk mit kezdeni, mert vannak és lesznek olyan emberek. Nem lehet mindenkit egyformán szeretni, nem lehet mindig mindenkit ugyanúgy hordozni. Isten tudja ezt, és ezt nekünk is be kell látni, meg kell vallani, és az Úr elé kell vinni őket. Bocsáss meg neki, és nekem is, Uram, hogy sokszor nem tudom, nem vagyok a tudatába, hogy emberek szerint gondolkodom, és rosszul szólok, és nem azt mondom, amit kéne. Könyörülj meg rajtam. A bőjt a lelki-testi megtisztulás időszaka, de jó lenne Jézustól megtanulni, hogy hogyan szenvedett. De jó lenne vele együtt hordozni azt a terhet, ami a miénk, mert azt mondja, hogy igánknak az egyik végébe ő hajtja a fejét, és így hív minket önmagához, jöjj! Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, s megnyugvást adok a lelketeknek. Ez azt jelenti, hogy még a költő is azt mondja, hogy nincs békesség, a szív még ver nyughatatlan, nyughatatlan, de békessége lehet Istentől. Hogyan tud az ember megnyugvást találni? Akkor, kedves testvérek, hogyha le tudjuk tenni a bűnök ruháit az Úr Jézus kezébe, és meg tudunk nyugodni, mert megvallottuk, mert letettem, mert ott hagytam, és tudom, hogy az ő végtelen szeretete el fogja fedezni az én nyomorúságaimat, de akarnom kell ezekből megtisztulnom, és ezekből meggyógyulnom. Hát ez az a bőjti út, amelyre hív bennünket az Úr, tőlünk is kérdezi, hogy ti kinek mondotok engemet, és kedves testvérek, meg se gondolnánk, hogy Jézus nem feltétlen egy több mondatos bizonyságtételnek a megkezdését várja el tőlünk feltétlenül, hanem leginkább az életünkkel kell, hogy válaszoljunk, amikor kérdezi, kinek mondasz engem, de jó lenne, hogyha a mindennapi életünk lenne erre a válasz, hogy te vagy a Krisztusom, éjjeleimnek, nappalaimnak az Ura, te vagy az, aki szűrő vagy a szívembe, amikor elindulnak a gondolatok, te vagy, Uram, az ajkamba, amikor felébredek és neked adok hálát, és amikor nyomorúságos ez a földi élet, és amikor jelen vannak az indulatok, és nagyon sok kényszerítő helyzet, Uram, te akkor is az életem ura vagy, mert uralni tudod azt, ami fáj, uralni tudod azt, amit mondani szeretnék, mert a te kezedbe tettem le mindent. Ezt jelenti, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten egyszülött fia, az én megváltóm. A bőti út arra való, hogy egymáshoz ne csak közeledjünk Istennel, hanem egy úton járó életközösségbe tudjunk jutni ő vele. Ő azt mondta ma délelőtt is az úrasztalánál, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ő hozzá, vele vacsorálok, és ő én velem. Az Úr Jézus nem azért kérdezősködött, hogy valahol elhelyezze a lelkébe, hogy eléggé tetszik-e a népnek, amit ő csinál, vagy hogy mennyire népszerű az ő tanítványai körében, hanem azért kérdezett tőlük, mert szerette volna tudni, hogy az a sok bizonyságtétel, az a sok csoda, aminek fül és szemtanúi lehettek a tanítványok, vajon életet formáló erő lett-e már a tanítványi életekben. Éppen ezért mondva egy elég különös dolgot, egy nagyon szép dolgot Simon Jóna fiának, azt mondja neki, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Hát mit is jelent ez? És itt is nagyon jó, hogyha az eredeti görög szöveget tekintjük meg mindenek előtt, ugyanis amikor az Úr Jézusról beszél az új szövetség, mint kőszikláról, és amikor Péterről beszél az Úr Jézus, mint kőszikláról, akkor itt két szóval fejezi ki ezt, ugyanannak a szónak két árnyalatával. Krisztus a Petra, a kőszikla, a tömb, amire rá lehet állni, aminek megtartó ereje van. Péter pedig a Petrosz, ha szabad így mondani, a kőtörmelék. A kő darabokból álló törmelék, ami kőből van, de csak addig lehet az, amíg a kősziklám van, amint lepattan róla, amivé vál Péter tagadóvá, emberek szerint gondolkodóvá, önmagát féltővé. Ezzel az Úr Jézus Péternek az egész földi életét, mint egy kitágítja, te pedig Péter vagy, kősziklából élő, kősziklára álló, és erre a hitvallásra építem fel az én egyházamat, a kősziklára, Jézus Krisztusra. És nagyon fontos dolgot mond még az Úr Jézus, neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. És azután megparancsolta tanítványainak, ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. Péternek mondja az Úr, de a tanítványi körnek abban mindenkihez szól, amit az Úr Jézus mond, az oldás és a kötésnek az apostoli feladata. Egy nagyon különleges dolog ez. A mennyben kell, hogy először megtörténjék az oldás és a kötés, és ezt felismerve kell, hogy Péter és a mindenkori apostolok azt a megengedést vagy azt a tiltást kövessék, amit Isten tanít nekik, ami először a mennyben dől el. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor lehet szinkronban a földi egyház a mennyeivel, ha először nem itt akarnak döntést hozni és azt a mennyekre erőltetni, hanem először Isten hoz döntéseket a mennyben, és azokat a döntéseket kell, hogy legyenek lelki emberek, akik felismerik, megértik, mint a hitvallás, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És akik megértik az Isten kijelentéseit, megértik az ő drága titkait, aszerint kell, hogy a gyülekezetet pásztorolják, fegyelmezzék, tanítsák. Tehát az oldás és a kötésnek a dolga az egy igen nagy dolog. És erre Isten elhívást ad nekünk, hogyha teljesen ráhangolódunk az ő mennyei világára. Ez is azt bizonyítja, mennyire nagy szükségünk van a böjtre, kedves testvérek, hiszen annyi minden van, ami lelakja életünket, annyi minden vélemény, hang, gondolat, indulat tud lakozást venni a szíveinkbe. Ha belegondolunk azzal, hogy csak egy hét alatt mennyi mindennel töltekeztünk fel, jöttünk el most is a templomba, hála legyen Istennek, hogy ezt mind letehetjük az ő kezébe, és hogy nem kell cipelnünk napról napra, hétről hétre a terheket, mert akik az Úrban bíznak, azoknak erejük megújul. Hogyan fognak tudni futni és szállni? Hát úgy, kedves testvérek, hogy azokat a végtelen nagy terheket, amit az emberi vélekedések meg az emberi bűnök okoznak, az Úr Jézus leoldja rólunk. És azt mondja ma is, mikor feltárul előttünk a jövő hét, annak minden egyes napja azt mondja, hogy szállj. Én azt akarom, hogy repülj. Én azt akarom, hogy birtokba vedd. Én azt akarom, hogy örvendező légy. És mi kell ehhez? Jézussal való együttlét, őszinte megnyitott szív, amely mindent le tud tenni Isten kezébe, mert tudja, mint az egyik egyházatya mond, Uram, mi abból élünk, amit Te adsz, amit Te szólsz, abból, hogy szeretsz. Ámen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy ebben az órában is a te lelked, a te szíved itt van közöttünk, és magasztalunk azért, hogy minket is kérdezel. Fontos, hogy a mi életünk hogyan értett meg téged, és most tőlünk is kérdezed bőjt első vasárnapján, te kinek mondasz engem? Úr Jézus, engedd meg, hogy ez a kérdésed végig kísérhessen minket ebben az egész bőti időszakban. Engedd meg, Urunk, hogy megtaláljuk rá a választ, és ne jó neveltségből, ne vallásos válaszként adjuk meg a jól ismert választ, amit Péter is megadott, hanem engedd meg, Urunk, hogy nekünk is legyen részünk abba, amibe Péternek volt. Adj, Urunk, élő felismerést a veled való közösségbe, amikor imádkozunk, igét olvasunk. Engedd meg, hogy megvilágosodhassunk, engedd meg, hogy megnyílhasson számunkra az egeknek ege, hogy a fátyol félre legyen vonva, hogy betekintést kaphassunk, Urunk, abba a csodálatos világba, ami az Isten országa. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te ennek a csodálatos országnak az erejét és bölcsességét hoztad el a mi világunkba. És magasztalunk azért, Úr Jézus, hogy megmutattad, mit jelent emberi gondolat szerint élni, és mit jelent Isten gondolata szerint élni. Urunk, mi már eldöntöttük a szívünkbe, hogy mi szeretnénk a Te gondolataid alapján élni, de Te látod, hogy mennyire rest, erőtelen és gyarló sokszor a mi emberi életünk. Kérünk, Úr Jézus, hogy bocsásd meg a mi emberi gondolatainkat, amelyek mindig önmaguk körül forgók, önzőek, másokat megvetőek, és amelyek könnyen hallgatnak a gonosz hangoló hangjára, üzenetére. Kérünk, édesatyánk, az Úr Jézusért, engedd meg, hogy szomjasak legyünk a Te igédre, a veled való beszélgetésre, az ima közösségre, s engedd meg, Urunk, hogy e bőti időszakon úgy tudjunk végigmenni, hogy őszinte szívvel tudjunk majd leborulni az Úr Jézus Golgotai keresztjénél, és újongva tudjunk hálát adni húsvét hajnalán a feltámadás örömhíréért, hogy Jézus mihozzánk is jöhet, és nekünk is tudja mondani, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Urunk, ebbe a gyönyörű igékbe belekapaszkodva, indulunk el, és kérünk, hogy fogd a kezünket a bőti úton, légy a mi vezetőnk, bölcsen, Urunk, a te szemeiddel támogass bennünket és vezérelj. Szeretném most is könyörögni a betegekért, a gyászolókért, a veszteségeket megélő embertársainkért. Szeretnénk eléd hozni, Urunk, minden keresztjén embert szerte a világon, s még nagyobb szeretettel azokat, Urunk, akik még csak emberi gondolat szerint tudnak élni, és még nem ismerték meg, Úr Jézus, a te gondolataidat. Te eléd hozzuk, Urunk, a gyermekeket, ifjakat, akik holnap is megkezdik az iskolát. Eléd hozzuk, Urunk, a felnőtteket, akik munkába mennek, s a te kezedbe tesszük le az időseket is, Urunk, te őrizd és vigyázd mindnyájukat. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy maradj velünk, áld meg az előttünk feltáruló hétnek minden egyes napját. Urunk, áldj meg bennünket, mert arra vágyakozunk, hogy téged hordozva áldássá lehessünk az Úr Jézusért. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.